6 óra 44 perc van, jó reggelt kívánok! Akár a termőföldek minőségét és értékét is befolyásolhatja a jövőben az egyes területek mikroműanyag szennyeződésének mértéke. Erre nézve azonban még nincs kidolgozva egységes, valid mérési rendszer. Egyebek mellett ezt kutatja Szabó Lili, a Hunren szakembere, Ércfalvi András Monitor délutánban elhangzott beszélgetéséből következik egy részlet.
A mikroműanyag az nem jó, ha van a földben, talajban, mérjük, méricskéljük, majd lesz egy standard, de igazából mitől kell itt tartani? Mondjuk, ha földben van, ha vízben van, az bejuthat-e mondjuk a Dunából a szűrszkutatakon át az ivóvízbe, és akkor bejut-e a szervezetbe?
Ugyanúgy kell kezelni, mint bármilyen más szennyezés. Például rutinszerűen mérünk olajszennyezéseknek a maradékát vagy származékait. Hogyha van mondjuk egy adott földterületen olajszennyezés, ugye azokat a talajokat valahogy kezelni kell, remediálni. Általában ilyenkor ugye cserélni szokták a föld. Egyelőre senkinek nem kell eltávolítani onnan a műanyag hulladékot, de ha lenne erre szabályozás, akkor ugyanúgy meg kéne tisztítani mondjuk azt a földet, ami ott van. Pont erről szól nagyon-nagyon sok külföldi kutatás is, meg egyébként hazai kutatások is vannak erről, hogy ezek a mikroműanyag szemcsék fel tudnak halmozódni ott a gyökér zónánál, mert ugye a gyökér az ilyen kis gubancos, fennakadnak benne, és ott marad így a megfogja. És azért ezekben a műanyagokban ugye vannak adalékanyagok is, bomlanak ezek az anyagok, mondjuk azért nehezen bomlanak. Mindegyik műanyagnak más a lebomlás ideje, meg ugye direkt raknak bele ilyen stabilizátorokat, hogy minél lassabban degradálódjanak. Nyilván ez a műanyagipar szempontjából egy logikus lépés, mert ugye mindenki azt szeretné, hogy a terméke minél jobban fennmaradjon. Tehát, hogy sokszor ezek az adalékanyagok is nagyon nagy problémát jelentenek, és ezek ki tudnak szabadulni. És az viszont már a növények számára is probléma lehet, mert most, hogyha azok mondjuk vízben tudnak oldódni, akkor akár felvehetők is lesznek. Nem tudom, hogy ezt mennyire vizsgálják, most ebben nem vagyok teljesen jártas. Tehát ez lehet az egyik probléma. Az, hogy a Dunába, tehát hogy a leszivárgó vízzel
most vagy bármilyen
eljutni,
vízben,
ez szerintem megint csak méretfüggő. Tehát, hogy a nanoműanyagokról még mindig nem tudjuk, lehet, hogy tudjuk, most nekem nincsen információm arról, hogy ennek esetleg milyen terjedési útvonala van, de úgy gondolom, hogy mérettől függően persze ezek az anyagok tudnak haladni, de a jelenlegi, az én jelenlegi tudásom alapján ugye az a legnagyobb probléma, hogy tényleg felhalmozódnak.
Az elején azt mondott kétféle műanyag. Az sem mindegy, hogy melyik műanyag aprózódik így el, és lesz belőle mikroműanyag? Az egyik az nehezebb ügy, a másik könnyebb ügy, most a veszélyfaktor tekintve?
Nehéz megmondanom, hogy melyik a melyik
jó, rosszabb, nem, nem, melyik nem a jobb,
de az a lényeg, hogy igen, tehát például vannak lágyabb műanyagok, mint például a műanyagpalackok, vagy vannak az ilyen szilárdabb műanyag típusok, mint például a PVC, vagy például ez a HDP, ez a High Density Polyethylene. Szóval, hogy vannak ilyen erősebb szilárdságú anyagok, meg vannak kevésbé szilárd anyagok. Nyilván ezek arra is hatással vannak, nagyon sok ilyen izotópos vizsgálat van, hogy például a vízbe tud diffundálni, tehát be tud menni így a lényegében a polimerbe, ott ugye ki tud oldani valamit, és utána vissza. Ott van például a PVC, ami meg egy nagyon szilárd anyag, ugye abba szoktak ilyen lágyítókat keverni, azt hiszem a ftalátokat is talán abba szokták belekeverni, annak sokkal szilárdabb az anyaga, meg általában vastagabb is szokott lenni a fala, ezek mind-mind máshogy bomlanak, más alakjuk lesz, tehát másféle veszélyt is rejthetnek.
És amikor elkezdenek egy talajt vagy vizet mérni ott a laboratóriumban, ami meg az sem mindegy, hogy műanyag az ablak, értem most már, tehát ez, mert az elszennyezheti az egész mérést. Akkor azt is látják, hogy az miből volt valami, vissza tudják következtetni, hogy igen, ezek zacskók, igen, ezek palackok lehettek, igen, ez építőanyag hulladék. Most értem, hogy nem darabonként, de van egy ilyen ráutaló magatartása van ezeknek a mikroműanyagok,
hát, nyilván az anyagminőségnek, az összetétele. Igen, tehát hogyha mondjuk én meg tudom mondani azt, hogy a mezőgazdasági talajban mondjuk kimértem polipropilént, vagy például polietilén, akkor arra tudok következtetni, hogy nagyjából milyen anyagok lehet. De ugye annyiféle,
hát nyilván,
annyiféle anyagot
gyártunk. Hát itt ebben a stúdióban most legalább 50 dolog műanyagból van, ugye?
Igen.
Az ajtótól, az ablak, meg igen, világos, igen.
Meg még talán a ruhánk is.
Ruha, cipő, összes cipő, több, minden, igen. A bútorok, a berendezés, rengeteg minden. Tehát ez szinte visszakövethetetlen.
Igen, jó. És ezek a nagyon pici részecskék, hogyha belegondolunk, amiket mondjuk most még nem is feltétlenül tudunk mérni, ezek itt számít.
Hát a levegőben is benne van. Fiatal kutatóként, doktorként, Hunren, ugye csillagászat és földtudományi kutatóközpont kutatójaként. Hova akar eljutni a mikroműanyag kutatás területén?
Ezért már bő 10 éve, sőt több mint 10 éve foglalkoznak ezzel a témával, csak ugye ez egy nagyon nehezen kivitelezhető mérések ezek, tehát hogy nehéz ezt, amit beszéltünk is, hogy nincs rá egy egységes módszertan, tehát nehéz kivitelezni. Én nagyon szeretnék odáig eljutni a kutató csapatommal, hogy tényleg talajokban meg üledékekből ezt így biztosan validáltan tudjuk kimutatni. Ez még sok idő lesz, tehát ezt mindannyian tudjuk, meg szeretnénk erre egy olyan kiépített labort is, ami megfelelő. Most nyilván próbálunk mi is alkalmazkodni a jelenlegi kutató központi helyzetünkhöz, de ugye a cél az lenne, hogy legyen egy olyan tiszta laborunk, ahol tényleg minden szennyezés nélkül ezeket mérni tudjuk, és akkor én nagyon szeretném, hogyha majd egyszer területeket tudnánk felmérni. Ez nekem egy nagyon nagy cél. És a másik kutatói kérdésem, mert én egyébként gyógyszermaradványokkal is foglalkozom, illetve azoknak a folyamataival így a talajban vagy üledékekben, hogy ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy ezek a műanyagok plusz felületet biztosítanak a talajban, más szennyezők rá tudnak kötődni, és akkor ott maradnak. És ez is hogyan befolyásolja? Mondjuk egy termőföldön, hogyha ott, amit beszéltünk is, hogy a gyökérkörnyezetben ott maradnak a műanyagok, rákötődnek a gyógyszerek, akkor ezzel mi lesz? Tehát nekem is a mikroműanyag szkóp nemrég került be,
mint védőanyag tulajdonképpen.
Igen,
nem?
Tehát nekem az első ötletem az a gyógyszermaradványok kutatásában jött, hogy itt vannak ezek a műanyagok, és ezek felületet biztosítanak,
ló és lovas.
Ott vannak.
Ja, így jön össze.
Igen, és ott vannak a talajban, hogy ez mit okoz, mert eddig is azt vizsgáltuk így a csapattal, hogy tényleg a gyógyszerek bejutnak a mezőgazdasági talajban, mondjuk van egy öntözés, akkor hogy lejut-e, vagy ott marad a talajban, akkor felvehető lesz a növények számára, vagy nem, utána nyilván az már a biológusok dolga, hogy mi történik, de maga a folyamatot vizsgáltuk, és ezért jutottunk el odáig, hogy akkor mikroműanyag, és akkor az egyik kutatótársam, Gresina Fruzsina, ő pedig egy ilyen Raman spektroszkóppal kezdte vizsgálni a műanyagokat, és akkor egyszer csak a két fiatal kutatónak összeállt a kép, hogy ezt közösen kell vizsgálnunk, és meg kell valósítanunk erre egy kutatási tervet, és akkor így jött igazából az egész kutatási irányunk.
Egy jó termőtalajt, azt megnézzük, hogy mondjuk milyen aranykorona értékkel bír. De ha eljut a tudomány oda, akkor azt is meg tudjuk majd mondani, amikor el akarok adni 50 hektárt, és megmondom, hogy hány aranykoronás, azt is meg tudja mondani a kutató, vagy szertifikátom lesz arról, hogy ez mikroműanyag szennyezett terület, avagy nem, tehát szűzettől a dologtól. Mert ha mikroműanyag szennyezett, minél szennyezettebb, annál nagyobb az esély, hogy ez a gyökérzónában megköti a mindenféle szennyeződést, akár a gyógyszer maradványokat, és akkor az az élelmiszer, amit én majd árulok, azon a bóla termő területen termelt élelmiszer, az fertőzött lesz, szennyezett lesz már eleve jobban, mint hogyha az a terület ettől mentes, nem? Az lehet értéktelenebb az a termés, nem? Vagy termés. A föld meg egyre értékesebb lesz, azt
tudjuk. Ebben ugye azért nehéz, mert ugye ebben mindig belekötnek, hogy hát most én mi alapján mondom. Olyan szempontból belekötnek, hogy most én azt nem tudom megmondani, hogy tényleg a növény hogyan veszi fel. Nyilván erre baromi
hát az egy másik
kutatás
kutat,
van.
Igen.
Nyilván baromi sok kutatás van, de én azt mondjuk lehet, hogy meg fogom tudni mondani, hogy igen, műanyag van ott, és hogyha mondjuk csinálok modellkísérleteket, és megnézem, hogy mondjuk a különböző ilyen kémiai tulajdonságú gyógyszerható anyag, amiből utána tudok becsülni a nagy átlagra, hogy megkötődik-e rajta, akkor tudom azt mondani, hogy igen, van esély arra, hogy akkor azon a felületen megkötődik az anyag.
Vagy csak egyszerűen a műanyag akadályozza azt, hogy mondjuk a vizet fölvegye a növény, az is lehetséges. Rengeteg.
Igen, hát meg eleve azt is szokták kutatni, hogy a talajnak a szerkezetét is megváltoztatja. Tehát igen, vannak ilyen kutatások.
Víztartó képe, megtartó képességében is ez lehet egy befolyásoló tényező.
Szabó Lilit, a Hunren kutatóját Ercfalvi András kérdezte a termőföldek minőségéről és az úgynevezett mikroműanyag szennyeződésekről. 6 óra 52 perc van, 8 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 7 óra után pedig már a stúdióban az MBH-ban két munkatársa, Fertig Balázs toborzás és onboarding igazgató, illetve Bakos Dóra employer branding szakértő. A témánk a néhány héttel ezelőtt szerzett nemzetközi top employer díj, az MBH munkáltatói stratégiája és az úgynevezett employer branding kampányuk.